Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallják az Ének Istennek című Zsoltár műsorban. Virágvasárnapon az egyház Jézus szenvedésének, kereszthalálának teljes elbeszélését végigolvassa. Kezdve a betániai vacsorától és az utolsó vacsorától Jézus temetéséig. Hozzá pedig azt a Zsoltárt olvassuk, a 22-eset, amelyet Jézus imádkozott a kereszten. Ezt választottam mára, mert egyaránt illik a virágvasárnaphoz és a föltámadás vasárnapjához. Azonban az eddig követett kánoni sorrendtől való eltérés, ismétlem, csak látszólagos. Ugyanis ma a 6. Zsoltár következne, az első a 7 bűnbánati Zsoltár sorában. Márpedig a 6. és a 22. Zsoltár között van hasonlóság, vagy úgy mondom inkább, valamiképpen nagyon is összetartoznak. Például mindkét Zsoltár hőse úgy érzi, Isten elhagyta őt, közel van a halálhoz. Istenem, Istenem, miért hagytál el? Majd lesújtottál a halál porába. Így beszél a 22-es Zsoltár hőse. A 6. Zsoltár Dávidja hasonlóan, 5-6 vers. Mentsd ki lelkemet a halálból, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban, pokolban, a ki dicsőít téged. Aztán a szenvedés mindkettejük csontjáig hatol. Megzavarodtak csontjaim, 6. Zsoltár, és megszámlálhatom minden csontomat, 22-es Zsoltár. Vagyis, hogy a kín mind a két ember esetében mélyebbre megy a húsnál, leér a test legszilárdabb részéig, tartó oszlopáig, a csontig. Mindkét ember felsorolja szenvedése testi tüneteit, mindketten hasonló szavakkal könyörögnek Istenhez szabadításért, és így tovább, a hasonlóságok sora folytatható lenne. De a lényeg mégis a 6. Zsoltár kérdésében van. Még meddig, Uram? Meddig lesz ez így? Meddig haragszol még rám? Meddig késel megmenteni engem? Meddig leszel távol tőlem? Meddig, meddig? Nos, ezen a ponton kapcsolódik össze legmélyebben a két Zsoltár. Meddig még? A kérdésre, amely igazából a teljes Zsoltár könyv kérdése, a válasz a 22-es Zsoltár igazi hőse, Jézus Krisztus, aki elvette ezt a haragot, felvette magára Isten haragját a bűnért, minden bűnért. A 6. Zsoltár hőse, ahogy Pál kifejezi az Efezusi levélben, a harag fia. 2. vers, ne fedj meg engem haragodban, így kéri Istent. És vele együtt mindenki a harag fia volt, mindaddig, amíg Jézus meg nem engesztelte Istennek ezt a haragját a bűnért, amíg békességet nem szerzett Isten és ember között. Igen, a hasonlóságok mellett éppen ebben áll a hatalmas döntő különbség a két Zsoltár között. A 6. Zsoltárban Isten haragja saját bűnei miatt éri a hőst. 2. vers, Uram, ne fedj meg engem haragodban, ne ostorozz busulásodban. Viszont ellenben a 22. Zsoltár hősét, Jézust, az isteni harag a többiek, mások, mindenki bűneiért éri, nem a sajátjaiért. A 22. Zsoltár része a húsvét szent történetének. Mindaz, amit benne olvasunk, Jézussal történt, vagy, máshogy fogalmazva, az evangélisták a 22-es Zsoltár szavaival tudták megközelíteni valamennyire a kereszt és a feltámadás misztériumát. Azért, mert ez a Zsoltár a maga két részével egybefogja a kettőt, keresztet és feltámadást. Első része a szenvedés dokumentuma. A hős szenvedésének konkrét oka nehezen azonosítható, és ez így van jól, mert az emberiség, minden ember szenvedéseit szenvedi ő, mindazt szenvedi, ami kezdettől fogva gyűlt, gyülekezett, halmozódott, az Úr Jézusra várva, hogy ő vigye fel mindet a keresztre. Tehát ez az első rész. De aztán a második részben titokzatos módon minden megváltozik. A hős megszabadul. Csak hogy még titokzatosabb módon vele együtt mindenki megszabadul. Örömünnepet ül a világ a 22-es Zsoltár második részében. Amit a Zsoltár első 22 verse elmond a szenvedés lelki törvényszerűségeiről, szenvedés és megszabadulás mélységes kapcsolatáról, az minden időben ma is érvényes. Hát két ilyen törvényszerűséget említek. Az egyik. Ahhoz, hogy a hős eljusson a szabadulásig, előbb át kell mennie a fájdalom összes fokozatán. Egyre mélyebbre kell hatolnia a szenvedés legmélyebb mélységeibe. És a szabadulás csak eztán érkezik, előbb nem. No, ez például egy olyan törvényszerűsége a szenvedés-gyógyulás összefüggésének, amit sokan megtapasztaltak a maguk életében. A másik, a szenvedés itt nem valami egyenletes tömb, hanem hullámhegyek, hullámvölgyek tagolják. A hős lelki állapotának a változása háromszor ismétlődik. Három hullámhegy, enyhülés, és három hullámvölgy váltja egymást. A szenvedés első hullámvölgye, a második, harmadik vers, panaszszavak, szenvedélyes halmaza. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. Én, Istenem, kiáltok nappal, de te nem hallgatsz meg, és éjjel, de nyugtot nem lelek. Szenvedésében a hős azt teszi, amit ma is tanácsolni lehet a szenvedőnek. Fölindít egy pozitív, vigasztaló emléket Isten korábbi kegyelméről. Ősei emlékében keres erősítést az 5.-6. versben. Benned bíztak atyáink. Bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Következik a gyötrelem második hullámvölgye a 7-9. Versben. Most a kétségbeesés még mélyebb, mint az előbb volt. A hős eljut a teljes önmegvetésig. Idézem, én azonban féreg vagyok, nem ember. Embereknek gyalázata, népnek útálata. És ezen a ponton ellenségeinek gúnyszava is felhangzik. Az Úrba bízott, hát mentse meg őt! Gyalázatos mondat. Az evangélisták is úgy idézik, mint gyalázatos mondatot, Jézus szenvedésének egyik mélypontját, mert az is. A Zsoltár szenvedő igazának az ellenségei előbb még csak a személyét bántalmazták. De ez most más. Más. Most egész élete értelmét teszik gyalázat tárgyává. Hiszen a 22. Zsoltár igaza, Jézus az igaz, csak ugyan egész életében Istenben bízott, és ők most ezt az egész életét, élete tartalmát kérdőjelezik meg, gúnyolják ki. Következik egy újabb váltás, újabb kapaszkodó, vigasztaló emlék, de a hős most nem őseiből, hanem saját korábbi életéből próbál erőt meríteni, gyermek, sőt magzati korából, amikor édesanyja szeretetében tapasztalta meg Isten szeretetét, és ezt négyszer hangsúlyozza. És gondoljuk csak meg, hogy ez az anya, ez Mária volt. 10-11-es verset idézem, hiszen te vagy, aki kihoztál engem anyám méhéből. Te vagy reménységem anyám emlője óta. Rád voltam utalva anyám ölétől, anyám méhétől fogva, te vagy Istenem. De már ez az emlék sem hoz enyhülést. Jön a harmadik szenvedés hullám, amely végtelenné fokozza a kint. Immár a hős élete a tét, és nem egyszerűen haldoklik, hanem gyilkosság áldozataként haldoklik. Ellenségei meg akarják ölni, és végignézni a kínhalálát. 13-14-es, és 17-es vers. Körülvett engem sok tulok, básán bikái körülfogtak engem, kitátották rám szájukat, mint ragadozó, ordító oroszlán. Körülvett engem nagy sereg, kutya, gonoszok zsinatja körülfogott engem. Szóval őstulok, bika, ordító oroszlán, vadkutya, ilyenek a hősgyilkosai. Egyetlen ösztön, a gyilkolás, a vérengzés ösztöne munkál bennük, mint ezekben az állatokban, amelyek nem csak szükségből, éhségből védekezésül ölnek. Nem valami észszerű okból, hanem magáért, az ölésért. És hasonlót látunk az evangéliumokban. Pilátus többször próbálja megtudni a tömegtől, főpapoktól, hogy miért akarják az ártatlan Jézus halálát. Mondjátok meg, miért? Érvet akar Pilátus, okot, valami józan megokolást szeretne hallani, de nem hall. Ugyanaz az értelmetlen, minden józanságtól, minden emberitől elrugaszkodott, pőre, állatias, gyilkos ösztön válaszol neki, keresztre vele. Amit a 22-es Zsoltárban ez a négy állat, a tulok, a bika, az oroszlán és a vadkutya jelképez. És ezen a ponton a hős a halál kapujába ért. A 15-ös, 16-os versben szinte kívülről nézi önnön haláltusáját, és elmondja, szétfolytam, mint a víz, megszámlálhatom minden csontomat, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben, ajkam, mint cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, és a következtetés, lesújtottál a halál porába. A folytatás pedig a 17-es vers arra mutat, legalábbis a görög fordításban, a Septuagintában, amelyik itt eltér a héber szövegtől, szóval arra mutat, hogy a Zsoltár hősét éppenséggel kereszten, keresztre feszítve végezték ki. Átjuggatták kezemet és lábamat, mármint szegekkel. És keresztre utal a 19-es vers is. Elosztották maguk között ruháimat, köntösömre sorsot vetettek, mert a keresztre feszítésnél volt az az ősi szokás, hogy a kivégzett ruhadarabjai a hóhérokat illették, nekik jártak, igen. Na és itt, ezen a ponton történik valami. Történik valami váratlan, csodás szabadulás. Előzmény nélkül, hiszen láttuk, hogyan fokozódtak egyre a hős kínjai. Állapota nem javult, hanem romlott, egyre tragikusabb lett, s végül a halálba zuhant. És akkor most megszabadul. Egészen váratlanul, felfoghatatlanul. Megszabadul, tanúságot tesz, és profétál. Profétál arról, hogy az ő szenvedése és szabadulása nem személyes magánügye, gyümölcse valamiképp sokakra kihat, sokak sorsát változtatja meg. A Zsoltár eredeti hőse egy ismeretlen zsidó igaz ember. Határhelyzetben van, halál és élet hajszálvékony határmesdjéjén pedig képes befogadni a profétálás lelkét, és a jövőbe lát, hogy ami vele történt, a messiással, Jézus Krisztussal történik majd, évszázadokkal ő utána, a 22-es Zsoltár keletkezése után. A proféciája pedig arról szól, hogy ő, az imént megkínzott és megölt áldozat, lakomához ül, örömünnepet tart, és ezen valami módon ott lesz vele, mellette, körülötte az egész emberiség. Örömünnep. Ez a Zsoltár második részének a tartalma, témája. De hát nagy titok ez. Nézzük meg alaposabban. A hős szenvedélyesen imádkozik, 21-es, 22-es vers, szabadítsd ki lelkem a karttól, egyetlenemet a kutyák karmából, ments meg az oroszlán torkából, engem a megalázottat a bölény szarvától. Ez van tehát a 22-es versig, és itt a 22-es és 23-as vers között egyes kéziratokban, amelyeket néhány modern fordítás is átvesz követ, van egy titokzatos szó. Megszabadítottál. Ennyi. Benn volt ez a szó eredetileg is a szövegben? Nem tudjuk. Egyes kéziratokban igen, másokban meg nem, nem tudjuk. De egy biztos, hogy a szenvedésnek ezen a pontján valami történt. Akár oda van ez írva, akár nincs. Valami történt. A hős egyszer csak teljes bizonyosságot nyer, hogy megmenekült. Szenvedése örömre, panasza hirtelen dicsőítésre vált, és tanúságtevéssé Isten szabadításáról. Misztérium. A hős már a haldoklásnak olyan stádiumába jutott, ahol emberileg nincs remény, nincs vissza az életbe út. 15-ös vers. Szétfolytam, miként a víz, megszámlálhatom minden csontomat, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Isten a halál porába sújtotta. A halál pora maga az alvilág, a seol, a pokol, mert a régiek a poklot, a félelmetes, lakhatatlan sivatag mintájára képzelték, méghozzá pusztító szélvihar idején, amikor a pusztában mindent fekete porfelleg, vaksötét borít. Ezért úgy is nevezték a poklot, Mikeás próféta szerint, hogy a porháza a pokol. Itt minden csupa fekete por, ezért is lett a por a halál jelképe, ezért volt szokás a bűnbánat jeléül hamuba és porba feküdni, a fejre port hinteni. Megérdemlem a poklot, a pokol porát, ezt mondja ezzel a bűnös. A Zsoltár hőse tehát ide a holtak birodalmába, a pokolba jutott, testi vagy lelki értelembene, rejtély, misztérium, nem tudjuk. De aki az imént a halál torkában volt, sőt, aki átment a halálon, és nem egyszerűen meghalt, hanem megölték, és nem egyszerűen meghalt, hanem, ha szabad mondanom, átélte, világos tudattal átélte, és leírta a saját halálát, na, ugyanez az ember most él. Tanúságot tesz, dicsőíti Istent. Misztérium. És kiderül, hogy ami a Zsoltár első részében történt vele, szenvedése, kínhalála, nem csak egy ószövetségi, névtelen igazember magánügye, hatása kiterjed mindenkire, az egész világra. Megszabadul, de nem csak ő, hanem mindenki. Ünnepet, lakomát ül, de nem csak ő, hanem mindenki. Dicsőíti Istent, de nem csak ő, hanem mindenki. Az egész világ. Igen, a tér és az idő teljességét látjuk. Előbb arról van szó, hogy ami a Zsoltár hősével történt, annak a hatása kiterjed térben, az egész földre. Aztán meg arról van szó, hogy kiterjed időben, az egész történelemre, mindenkire, aki most él, aki valaha élt, meg aki a jövőben fog élni. És szép rendben halad. Előbb testvéreinek, Izraelnek, Jákob utódainak hirdet szabadulást, és azoknak, akik félik az Urat, az istenfélőknek, vagyis prozelitáknak, azoknak a nem zsidó származásúaknak, akik betértek a zsidóságba. 23-as, 27-es vers. Hadd hirdessem testvéreimnek nevedet. A gyülekezetben hadd dicsérjelek. Ti, akik félitek az Urat, tehát a prozeliták, dicsérjétek őt. Jákob minden utóda, magasztaljátok őt. Félje őt, Izrael minden utóda, mert ő nem veti meg, és nem nézi le a szegény nyomorúságát, nem fordítja el tőle tekintetét, és meghallgatja, amikor hozzá kiállt. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Amit fogadtam, teljesítem azok előtt, akik félik őt. Jól lakásig esznek majd a szegények, akik keresik az urat, dicsérik majd őt, éledjen fel szívük mindörökké. Tehát így szól Izraelhez. Aztán kiszélesedik a kör, az öröm átterjed a pogány népekre, az egész földre, minden nemzetre, rögtön ezután a 28-as verstől. Észbe kap és megtér az Úrhoz a föld minden határa, és leborul színe előtt a nemzetek valamennyi családja, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a nemzeteken. Pogányok. No, aztán eddig a tér. Utána kiterjed a dicsőítés az időben. Már nem csak a kortársak, a jelenben élő emberek dicsőítik Istent a hőssel együtt szerte a térben, a föld minden pontján, zsidók, pogányok, mindenki, hanem csodás módon azok is, akik régen éltek és réges-rég meghaltak. Megdicsőítik Istent az eljövendő korok emberei is, amíg meg se születettek. Idézem a régiek. Csak őt imádják mind, akik a földben alszanak. Leborulnak előtte mindazok, akik a porba leszállnak. Aztán a jövendő nemzedék hangsúlyosan háromszor, ismételve a 31-es versben. Neki szolgálnak majd utódaim, az Úrról beszélnek az eljövendő nemzedéknek, az ő igazságát fogják hirdetni a születendő népnek. Ez többenetes. A világ, a tér teljessége, meg a történelem, az idő teljessége van itt. Ez valami egészen fantasztikus, és méghozzá milyen szép rendben. És méghozzá milyen csodásan előre rajzolja mindez az evangélium terjedésének a pontos útvonalát, mert tényleg úgy volt, ahogy a prófécia jövendöli. Elsőként az Úr Jézus hirdette az örömhírt zsidó kortársainak, aztán a megszülető egyház az első pünkösdtől szűke pátriájában, a Szentföldön, majd a római birodalomban élő zsidóknak, aztán meg a pogányoknak is, a zsinagógákban, meg a pogányoknak is hirdette, és ez így tart mindmáig. Hát ennyire világos a 22. Zsoltár hősének a prófétai látása. A dicsőítés és imádás közepette ez a föld minden tájáról, meg az idő teljességéből összesereg lett gyülekezet, ünnepel, lakomázik, és ez a közös lakoma a Zsoltár hőse szenvedésének a gyümölcse. Számunkra egyszerűen az eukarisztia előképe, prófétai szó az eukarisztiáról. A 22. Zsoltár lezárása rejtelmes. Szó szerint cselekedett az Úr. Ennyi. Cselekedett az Úr. De mit cselekedett? Az eredetiben nincs tárgy, nem derül ki, mit is cselekedett az Úr, mert hogy az egészet cselekedte. Mindaz, amiről a Zsoltár szól, Isten cselekvése volt. Végtelenül mély szó, végtelenül sokat foglal magába, a nyelv alig tudja visszaadni. A Zsoltár egyes hordításaiban az áll ehelyett, hogy beteljesedett, vagy bevégeztetett. És íme, Jézus földi életének az utolsó szava volt ez, a kereszten mondott utolsó szó, bevégeztetett. Isten és fia bevégezte megváltó művét. A 22. Zsoltár proféciája Jézus Krisztus keresztjén, ahol ez a szó elhangzott, ott vált valósággá. Tehát lássunk tisztán, Jézus eszerint a kereszten imádkozta a 22. Zsoltár kezdetét, tudjuk, Istenem, Istenem, miért hagytál el? És imádkozta, elmondta a végét is, hogy bevégeztetett. Hiszen ezt is tudjuk. De hogyha pedig így van, akkor logikus, A feltételezés, hogy elmondta azt is, ami a kettő közt van, eleje és vége közt, vagyis a teljes zsoltárt, elejétől végig, azaz ezt a második szabadulásról szóló részt is. És akkor pedig így a szabadulás bizonyosságával halt meg. Így a logika, de tényleg így történt? Nem tudjuk. Viszont akár így, akár úgy, az mindenképpen bizonyos, hogy végig élte mindazt, ami a 22-es Zsoltárban foglaltatik, teljes mélységében. Sorsában ott az egész Zsoltár, és fordítva, a 22-es Zsoltárban ott van Jézus sorsa. Az ősegyház ezt legalábbis így fogta fel, mert amikor a szentírók elmondják Jézus szenvedés történetét, a 22-es Zsoltárt idézik sokat, nem csak ezt a két sort. Abban a hitben, hogy mindaz, ami a Zsoltár névtelen hősével történt, Jézussal történt. A teljes 22. Zsoltár szorosan összenőtt Jézus sorsával. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.